Foglaljuk el helyünket, és énekkel készüljünk az ige hirdetésre, a 162. dicséret 7. versét énekeljük. Fennállva hallgassátok meg ige hirdetésem alapigéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 12. fejezetből, a 17. verstől a fejezet végéig a 21. versig. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Jól ismert fejezete a római levélnek a 8. fejezet, amelyben arról beszél Pál apostol, hogy akik Krisztus Jézusban vannak, azoknak már immár nincs semmiféle kárhoztató ítéletük. És arról is beszél, hogy a jelen szenvedései, amelyeket átélnek, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd láthatóvá lesz rajtuk. És biztatja a rómaiakat, hogy semmilyen hatalom nem szakíthatja el őket az Isten szeretetétől, amely megjelent a Krisztus Jézusban. Hogy miért mondom el ezeket? Miért utalok a 8. fejezetre? Azért, mert ezt kell látnunk, ebből a győzelmi jelenetből indul ki a keresztény embernek a magatartása. Ha valóban valljuk, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk, és hogy semmi nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől, akkor valóban meg tudjuk élni azt, hogy lélekben és lélek szerint járjunk, és úgy éljünk, ahogyan itt Pál apostol a 12. fejezetben beszél a képmutatás nélküli szeretetről, és arról, hogy az egész életünket, mint egy okos Isten tiszteletként oda szánhatjuk az Istennek. Az első keresztényeknek az élete, ahogyan a mostaniak is, két körben mozgott. Egyrészt volt a belső kör, a gyülekezet, a testvéreknek a közössége, az egyház, az eklészia, a kihívottaknak a közösség, a kiválasztottak közösség, az Isten népe, akik között a testvéri szeretet talán egyértelmű volt. Egymást tisztelték, közösen imádkoztak, könyörögtek, és valóban megélhették azt, amit Jézus is mondott, hogy sírjatok a sírókkal, és örüljetek az örülőkkel. És Pál is beszél erről, és ugye reménységben örvendezzünk. Jó volt tegnap átélni és látni, hogy mennyien eljöttetek, és sajnáljuk, akik nem vettek részt, ilyen vagy olyan ok miatt ebben a közösségben. Jót beszélgettünk, együtt imádkoztunk, énekeltünk, még inkább megismertük egymást. Így kellene lennie. És így éltek az első keresztények is. Azt olvassuk róluk, ugye, hogy hétről hétre összegyűltek, sőt, azt is olvassuk, hogy naponként megtörték a kenyeret. Milyen nagy és áldott alkalom lesz ez a mai, hogy ma átélhetjük hosszú hónapok után az úrvacsorai közösséget Krisztussal, a mi megváltónkkal és egymással is. De az alapige, amit itt felolvastam, nem erről a közösségről beszél, hanem arról, amelyből az eklézia, vagyis a kihívottak közössége érkezik. Arról beszél, hogy aki Krisztus követőjévé lesz, az valahol ott abban az időszakban nem csupán, hogy idegenné vált, hanem tudjuk, hogy az első századokban már ellenségévé is vált a tágabb közösségnek. Hiszen az első századokban a keresztény közösségek annak ellenére, hogy nem szolgáltattak rá alapot sokféle zaklatásnak, és tudjuk, hogy a császárok rendelkezései nyomán aztán üldöztetéseknek is voltak kitéve. Megvádolták azzal őket, hogy vért isznak, ugye hát nem vehettek részt az úrvacsorai közösségben, csak azt hallhatták, hogy ez az én testem és ez az én vérem. Megvádolták ateizmussal, mert hogy nem vettek részt abban a politeista, abban a sokistenhitű kultúrában, nem mutattak be áldozatot, sőt, a kenyeret és cirkuszt örömhírében sem vettek részt, mert értelmetlennek tartották azt a sok-sok ember áldozatot, állatáldozatot is, amit ott végeztek az emberek szórakoztatására. Valahogy tehát nem illettek bele abba a körbe, abba a közösségbe, kilógtak a sorból. Mondhatjánk azt, hogy talán különcöknek tartották őket. De az akkori ember gondolkodása szerint nem csupán különcök voltak a keresztények, mint ahogyan talán ránk néha ezt ránk aggatják, főként ezt lelkészek meg hitoktatók, mikor elmondjuk a foglalkozásunkat, akkor érezzük, hogy egy kicsit másként kezelnek, mintha különcök lennénk. Hanem úgy gondolták, hogy az akkori keresztények magukra haragítják az istenségeket, és majd csapások következnek az egész nagyobb, tágabb közösségre. Pál apostol a rómaiakhoz írja ezt a levelét Krisztus után 40-es évek végén, és minden bizonnyal a római közösség az a kezdetektől fogva létezett, még akkor is, hogyha nem Pál alapította, mert ott olvassuk a Péter apostol pünkösdi beszéde nyomán, hogy ott vannak a római jövevények is, és hallgatják, és álmélkodnak az Isten csodálatos dolgain, hogy mindenki a saját nyelvén érti Péternek a prédikációját. Aztán tudjuk, hogy nem hosszú idő múlva, Krisztus után 49-ben, nem csupán a zsidókat tiltja ki Claudius császár Rómából, hanem bizony a keresztényeket is. Pál így a missziói útjai során találkozik Rómából érkezett keresztényekkel. Ma is lehet látni Rómában azokat a katakombákat, mutatják a turistáknak, ahol összegyülekeztek annak idején a hívek, mert hogy titokban tudták csak gyakorolni a Krisztusba vetett hitüket. Csak egy egész rövid kitérőt hadd mondjak, mi úgy gondoljuk, hogy ez már mennyire távol van tőlünk, de gondoljunk csak bele, hogy ez Afrikában vagy Ázsiában egyáltalán nem idegen gondolat. Nem olyan régen, hogyha valaki tájékozódik és látta, vagy olvassa a református.hu honlapot, lehetett olvasni, hogy hogyan öltek meg egy 9. gyermekét váró keresztény hívő asszonyt és férjét, egy lelkész, egy református lelkészt Afrikában. Nem olyan távoli tehát ez a történet és ez a helyzet tőlünk, csak nekünk, európai keresztényeknek hangzik ez idegenként, hiszen mi azt látjuk, hogy a templomaink talán kiürülnek, de örülünk, hogyha jönnek, és örülünk, hogyha megtöltjük a templomot, de van, aki tényleg az életével fizet azért, hogy hívő keresztényként megéli a mindennapokat. Visszatérve tehát abba a helyzetbe, ahol Pál ezeket a sorokat írja, Krisztus utáni 40-es évek végén, tudjuk, hogy nem sok idő múlva Néró császár éppen a keresztényeket teszi felelőssé Róma szegény negyedének felgyújtásáért, és szörnyű vérfürdőt lehet rendezni. És akkor föltesszük a kérdést, akárha ezt az afrikai lelkipásztornak az esetét nézzük, akár az akkori keresztényeket, hogy de hát miért engedi ezt Jézus, hogy halomra öljék a keresztényeket? Hol van ilyenkor az igazság, tesszük föl? Vagy hogyan lehet azt mondani, hogyan lehet mégis megélni azt a mércét, amit itt Krisztus mond, hogy szeressétek ellenségeiteket? Az igazság nem az embereknek a kezében van. Az igazságról azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Egy rövid ideig hallgattam jogot is, Németországban is, Magyarországon is, és ami a legelső volt, azt megtanították, hogy mi itt nem igazságot szolgáltatunk, hanem jogot szolgáltatunk. És akkor nekem nagyon megdöbbentő volt, de ugye elgondolkodtam, és akkor meg is erősített ebben, hogy igen, hát az igazság az nem az emberek kezében van, hanem az Úristen kezében. És valljuk azt, hogy aki Jézus közelében van, és törekszik erre, hiszen nem vagyunk tökéletesek, nem, mint hogyha már elértem volna, mondja maga Pál apostol is, akkor az igazság közelében van. És nagyon nehéz ezt kimondani, de ezt így kellene látnunk, hogyha az igazságot nem az emberekben keressük, akkor az ellenséget sem a másik emberben kell látnunk. Pedig hányszor csúszunk bele ebbe a bűnbe, ebbe a hibába? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Igaz, jól ismerjük ezt a reformátussá lett, de itt a római levélben olvasható szavakat. Pál apostol arra tanítja a római gyülekezetet, és most bennünket is, hogy álljunk ellen a bosszú vágynak. Senkinek rosszért rosszal ne fizessetek. A keresztény szeretet az mindig aktív szeretet kell, hogy legyen. Nem reagáló szeretet. Nem olyan, hogy azzal teszek jót, aki velem is jót tesz. Akitől hasonlót remélek. Nem csak azokat szeretem, akik már szeretnek, hanem azt mondja, ugye, hogy mind Jézus is, és itt Pál apostol is ezt erősíti meg, hogy azokat is, akik esetleg más indulattal közelítenek felém. Nem lehet válogatnunk. És ezt ki lehet terjeszteni, akár úgy is, hogy a közösségeinket sem, most ezt értsük jól, de itt Budapest közelében nagyon lehet ezt az egyik kollega így mondta, keresztény turizmust élni, hogy valakinek nem tetszik egy közösség, mert ott úgy érzi, hogy valaki megbántotta, megsértette, fogja a kalapját és elmegy egy másikba. Főleg ezt Budapesten lehetett sokszor látni. Mindig minden körülmények között Krisztusban lenni, és Krisztussal járni, és így vállalni a közösséget. És hogyha Krisztusra tekintünk, akkor talán már nem visszatetsző azt látni, hogyha éhezik az ellenséged, akkor adj ennie, hogyha szomjazik, akkor adj innia. És az ige hozzáteszi, hogy mert ezzel izzó parazsat gyűjtesz a fejére. Az írásmagyarázók többféleképpen mondják ezt, értelmezik, azt mondják, hogy ez egy egyiptomi szertartás, ahol a bűnbánatnak a kifejezéseként fa szenet vittek egy serpenyőben a fejükön az emberek, és itt erre utal Pál apostol, erre a gyakorlatra, ami nekünk már teljesen idegen, vagy nem is ismert. Az Ószövetség is beszél erről, ugye, hogy szerest fele barátodat, mint magadat, de az Ószövetség a saját népéhez köti ezt a gondolatot. Ezért olyan megbotránkoztató az, amikor Jézust hallgató zsidóság hallgatja az irgalmas samaritánusról szóló történetet, és akkor ugye a pap is elmegy mellette, a lévita is elmegy a szerencsétlenségbe esett ember mellett, akit rablók támadnak meg, és a samaritánus segít rajta egyedül. Az a samaritánus, akit ős ellenségként, a zsidóság ős ellenségként kezelt, mert úgy gondolták, hogy ők eltértek az Istennek az útjáról, idegen népekkel keveredtek. Az Új Szövetségben tehát Krisztus is, a felolvasott Máté evangélium részben, és itt Pál apostol is kiterjeszti ezt minden emberre, ezt a szeretetet. Nagyon nehéz ezt megélni. azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, akkor maradéktalanul egyikünk sem tudja ezt megélni. És sokszor ugye a pszichológusok is magyarázzák, hogy azért, mert ami bennem van hiba, azt veszem észre rögtön a másikba, kivetítésnek hívják, csak azzal ne szembesüljek, ami nekem esetleg hibám. Sokszor lehet ezt látni. Talán ez is benne van, ez a gondolat is. Azt mondja Pál, hogy amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Igen, van akivel tényleg nagyon nehéz, tehát hogyha egy haragos szomszéd, akivel telekmegosztásban élek, és állandóan följelent, ilyen vagy olyan okok miatt, az a tényleg nehéz békességben élni. De akkor is azt gondolom, hogy mindezeket a sérelmeinket jó, hogyha az Úristen elé visszük, és reméljük, hogy előbb-utóbb így vagy úgy, de elrendeződnek ezek a sérelmek. Mert azt mondja, ugye, hogy Pál, hogy a gonoszt azt jóval győzd le. Amennyire rajtunk áll, minden emberrel éljünk békességben, és ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. És egy kicsit arra utal ez, mint amit mi, amikor ilyen önismereti körbe jártunk a férjemmel együtt, és volt egy olyan gyakorlat, hogy mindig bele kellett helyezkednünk a másik ember szerepébe magunkat. Ez konkrétan úgy, hogy álltunk vagy ültünk egy körben, és akkor helyet kellett cserélnünk azzal a szereplővel, akivel, tehát aki valakit játszott, akivel nekünk problémánk van. És hogy onnan, abból a szemszögből nézve már teljesen másképp látja az ember a helyzetet is, meg talán önmagát is. Hát Augustinus ezt így fogalmazza meg, hogy milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Vagyis, hogy aki esetleg gyűlölködik, vagy mi úgy gondoljuk, hogy gyűlölködik felénk, vagy konkrétan tesz is ilyen cselekedeteket, próbáljuk megérteni annak az embernek is a helyzetét. És nem magunkra venni ezeknek az embereknek az ellenszenvét, a gyűlöletét, vagy gyűlölködését, akik gyűlölni akarnak bennünket. Sokszor hallhattuk már erről a szószékről, hogy ami azt hiszem Gyökösi Endrétől származik, az a gondolat, hogy a gyűlölet az, hogy gyűlik és öl, és a szeretet pedig az etet, ahogyan benne van ez a kifejezés. Az mindig táplál, mindig ad. És egyedül ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha át tudjuk adni ezt az igazságtételt, amit sokszor úgy érezzük, hogy nekünk jogunk van revansot venni a másikon, át tudjuk ezt adni az egyedül minden ember szívét látó Istennek. Ugye ne a gonosz győzzön le téged, hanem te győzd le a rosszat a jóval. És ez nem csupán olyan taktika, hogy mint a sakkban, hogy látjuk, hogy na talán majd meglátom, hogy mit lép a másik, hogyha én így lépek, hanem tényleg egy ilyen, egyfajta átadás, önátadás az Istennek, a szeretetnek a cselekedetével. Rábízni, hogy az igazság az előbb-utóbb, az igazságra előbb-utóbb fény terül. Krisztusért járni a követségben. Megélni ezt talán könnyebb olyan emberek között, akivel őszinte testvéri kapcsolatban vagyunk, akinek ha azt mondom, hogy megtérés érti, hogy miről beszélek, ha azt mondom, hogy hála, akkor ugyanúgy a szívében is megjelenik. Nehezebb azonban azokkal megélni, akik között mégis úgy gondoljuk, hogy a Krisztusért járunk követségben. Az éjszaka múlik, írja Pál a későbbiekben, a nappal pedig már közel van, vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Öltsük fel a krisztusi cselekedeteket, a szeretetnek a cselekedetét. Mert Jézus irgalmasságot akar, és azt akarja, hogy mi legyünk ilyen követek ebben a világban. Tudjuk őt képviselni. tudjuk az ő békességét terjeszteni, és az ő általa átélt szeretetet pedig továbbadni.